Folytassuk a közös rádiózást, és ahogy ígértem, 4 órakor dr. Bohács Krisztina van itt a telefonnal a másik végén, aki intelligenciakutató, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője, egyetemi tanár. Kezicsókolom, Krisztina!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm, András!
Autizmus hónapja az április, még pont időben vagyunk, és amikor készültem az önnel folytatott beszélgetésre, akkor egy-két dologra úgy rákerestem. Gondolkoztam, hogy én pontosan tudok-e bármit az autizmusról. Hát, szerintem van miről beszélgetnünk, és van miről kérdeznem önt. Talán azok pontos adatok, amiket találtam, hogy itthon 150 000 ember él ezzel a dologgal együtt. Minden 68. ember a világon, mondják a statisztikusok. Egy életen át tartó fejlődési rendellenesség, és itt már óvatos vagyok a kifejezésekkel, mert ez nem betegség, nem fogyatékosság, azt tudom, hanem, ahogy valaki fogalmazta, ez a megszokottól eltérő operációs működés, vagy operációs rendszer. Az autisták másképp érzékelnek, másképp viszonyulnak, lehet különböző súlyosságú ez a probléma, vagy ez az operációs eltérés. Ez az, amit én találtam, illetve még egy fontos dolog, és ez már az ön egyik szakterülete, hogy ez kisgyerekeknél talán 1,5-2 éves korban már valamilyen módon gyanítható vagy felfedezhető. Ezt csak azért mondom, mert beszélgettünk mi már a GEM Tanulási Központról, és önök foglalkoznak magasan funkcionáló autizmussal élő gyerekekkel való fejlesztéssel. Ha ezek pontosak voltak, az jó, ha nem, akkor tegye helyre nyugodtan.
Igen, igen. Köszönöm szépen, András, hát azért úgyhogy nem szakmabeli szép volt ez a bevezetés. Ma Magyarországon a pontos adat az az, hogy minden 54. ember él autizmussal. Valóban ez egy állapot, és valóban így van, ezt szeretném megerősíteni, hogy ez egy spektrum. Tehát előfordulhat ugye ebben az állapotban, hogy valaki értelmi sérüléssel, ugye úgy mondjuk, hogy intellektuális képességzavarral él, az ágy szélén dülöngél, szenzorosan ingerli magát, nevére hallgat, vagy úgy lehet arra sem hallgat, de azért nyilván, ha kommunikálunk, akkor a kommunikáció előtteseit azért mutatja, azért bizonyos érintésekre elmosolyodik, és hát természetesen azért kapcsolódik a szüleihez, szeretteihez más módon, tehát egy kicsit más módon. És hát egészen a spektrumnak a másik oldala az, most szándékosan fogom egyik kedves kliensünket is említeni, aki hát azóta már részben barátunk is, tehát mit tudom én, űrkutatással foglalkozik, második doktoriát csinálja, és emellett az intellektuális csúcs teljesítmény mellett, hát mondjuk nagyon nehéz az számára, hogy ő párkapcsolatban éljen, nehezen kezeli az érzelmeit, elönti a sírás, néha kicsit ingerültebben reagál dolgokra, ettől függetlenül egy nagyon értékes személyről van szó. Mindkét személy a GEM Tanulási Központ hitvallása szerint nagyon-nagyon értékes. Nyilván, amikor egy ráutaltabb állapot van, akkor azt mondjuk, hogy ezekről a gyerekekről, ezekről a családokról mi úgy szoktunk a GEM kognitív klinikai részlegünkben egyébként viszonyulni, vagy azt gondoljuk, hogy ez a helyes viszonyulás, amit hát én egy idézettel tudnék illusztrálni. Én ezt az első mentorunktól hallottam, egy izraeli kiváló kognitív specialistától, ez nagyjából így szól, hogy a te gyermeked a mi gyermekünk is, és ezt a gyermeket nem ítéletként, vagy a bűnök büntetéseként adta mindenható annak a családnak, hanem azért, hogy misszióvá válhasson számukra, és hogy ez a gyermek a szüleiben, körülöttünk élőkben hatalmas potenciálokat tudjon megvalósítani. Ilyenkor ezek a gyermekek valóban mások életének az értelmévé válnak, inni kell őket, nevelni kell őket, és nagyon fontos, hogy mindenek felett szeretni kell őket, és autizmus specifikus fejlesztésekben kell részesíteni. Valóban így van, hogy a GEM tanulási központban mi a magasan funkcionáló, de hát itt azért, hogy mondjam, lehet, hogy maga az intellektus 80 körüli, tehát nem kiugró, tehát nem 120 meg 140, hanem hát tulajdonképpen akár még ilyen 75 körüli, tehát ilyen intellektuális képességzavar határán élőkkel is tudunk nagyon jól foglalkozni, és a magasan funkcionálókkal is. Ugye itt mi olyan kognitív programokkal dolgozunk, és itt is hadd hívjam fel a fejlesztésnek a fontosságára a figyelmet, hogy ma már vannak olyan, nyilván azokból az országokból jönnek, ahol a kutatásban, fejlesztésben nagyon nagy összegek vannak, azért fény évekkel előttünk járnak a fejlesztési lehetőségekben, a kognitív és viselkedéses terápiákban, amelyek nagyon jók az illetőnek, mert hogy áthúzalozza ezt a speciálisan behúzalozódott agyat, olyan szempontból csak és kizárólag, hogy a beszédészlelés, a beszédértés könnyebb lesz, a figyelem, a fókusz könnyebb lesz, lényegesen könnyebb lesz a munkamemória, meg egyáltalán az, hogy az impulzivitást tudja csökkenteni például a Brain Rx program, de a kicsiknél az úgynevezett Accelerate Rx programot használjuk, tehát oda szeretnék ezt lyukadni, hogy vannak olyan programok, amelyekkel egyidejűleg nagyon szépen tudunk segíteni, hogy maga az észlelés, maga a világ adatainak a feldolgozása sokkal könnyebb, sokkal flottabb legyen, és ezáltal a szociális beilleszkedés, a kapcsolódás, és egyáltalán a szorongás az eltűnik, és a beilleszkedés sokkal könnyebbé válik. És nagyon jó, hogy ezekben a társas helyzetekben nagyon sokat segítenek ezek a programok, mert az alapképességek segítenek, és segítenek abban, hogy ez a fajta érzelmi diszreguláció, ez a szabályozatlanság, ez kisebb mértékű legyen, és egy kicsit könnyebb legyen az élet.
Igen, nekem, ha megenged, csak két dolgot teszem, az életminőség kifejezés, ugye nyilván itt az ezzel együtt élő személynek az életminősége, és a család, a környezet életminősége, és egy harmadik dolog, hogyha autizmus, akkor nekem rögtön, hogy a Dustin Hoffman eszembe jut, és az a híres film. És lehet, hogy egy ilyen nagyon sokaknak ez a dolog összetapad. Nem tudom, hogy helyesen-e, hogy az mennyire korrekt, mennyire precíz ábrázolás. Nyilván egy filmről van szó.
Igen, igen. Az autizmus az egy nagyon-nagyon heterogén állapot. Tehát ugye mi azért már 20 éve foglalkozunk, és nem csak gyerekekkel, ezt hadd hangsúlyozzam, hanem felnőttekkel is, és ugye méréseket tudunk végezni, nem csak gyerekeket tudunk megmérni, hanem felnőtteknél is tudunk kognitív profilt készíteni, és ez azért nagyon lényeges, mert onnan tudunk elindulni, az a kályha, és akkor onnan tudunk nagyon szépen helyre rakni, és fejleszteni tulajdonképpen egy sorsot, de ugye nagyon-nagyon, tehát mi, akik ebben élünk 24 órában, azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10 év alatt, ha nézzük, akkor abból az közel 7-8 ezer kliensből, akikkel találkoztunk, nem tudok olyat mondani autizmusban, ahol azt tudnám mondani, hogy két nagyon-nagyon hasonló személlyel találkoztam volna. Vannak típus dolgok, tehát persze szenzorosan érzékenyek lehetnek zajra, hangokra, érintésekre, na de hát van, akinek pont, hogy alul érzékeny, tehát hogy igen, keresi, és mondjuk a mélyebb érintéseket, nyomásokat úgy mondjam, keresi, akár egy baráti kapcsolatban is örül egy erős kézfogásnak. Tehát, hogy már rögtön keresztül kell húzzam azt, amit mondtam az előző szavammal. Találkoztunk olyannal is tényleg, aki nem tudott beszélni, és egy szükebb mértékű, a mi fogalmaink szerint szükebb mértékű kontaktust lehetett vele létesíteni. Egészen olyan is, mondok egy történetet, a GEM tanulási központban annyira sokan voltunk, hogy kiszorultunk az egyik fiúval terápiás órába a konyhába, és ott volt egy nagyon szép cseresznyés terítő, hát tényleg nem illik a konyhában terápiás órát tartani, de úgy voltunk vele, hogy inkább megtesszük, mert nagyon indokolt volt, és ránézett a fiú a terítőre, elmesélődött, és akkor mondta, hogy ez 235. egy pillantás után. És akkor megszólalt az egyik terapeuta kolléganőm, és tényleg 235 cseresznye volt rajta. És nyilván ezek a különleges képességek azért ritkák, de azért mégiscsak előfordul, és ezt csak azért meséltem el, hogy éreztessem azt, hogy mennyire mások és mennyire szélsőséges állapotokról van itt szó, ami azért többnyire jellemző valóban az, hogy a társas kapcsolatok azért azok nem szoktak könnyűek lenni. Ami azért úgy többnyire jellemző, hogy ha mondjuk találkozunk egy kisfiúval és a stresszlaptát szorongatja a buszon, akkor nem szabad ítélkeznünk, és mi a jobb? Hát ugye azért sokuk szorongászavarban is érintett, figyelemzavarban is érintett, feszültebbek tudnak lenni tömeges helyeken, ahol sokan vagyunk. Hát most a másik ember megeszi este a nyugtatót, hogy tudjon aludni, ő a stresszlabdát szorongatja.
Vagy más, igen.
Ami, én azt gondolom, vagy igen, ami szerintem a hónapban, ami nagyon-nagyon lényeges, az a következő, hogy nem szabad azonnal azt mondani, hogy fú, hát ez milyen, meg ugye halljuk sokszor, hogy ilyen bunkó, meg olyan, ugye hát a olyan kifejezések azok azért szárnyalni tudnak, és fú, és bezzeg az én gyerekem nem.
És nem tudjuk, hogy mi van mögötte, igen.
És nem tudjuk, hogy mi van mögötte, igen. És lehet, hogy azért ingerült, mert mondjuk a családi ebédkor ő az adott helyre, amit ő elgondolt, nem tud odaülni, és majd szét robban ettől, akkor ezt nem, persze furcsa nekünk, mert hát ennyire rugalmatlan, hát hogy lehet ez, és akkor hát mi is hajlamosak vagyunk felszítszenni, de azért vannak más módok, reagálási módok egy ilyen helyzetben. Hát azt mondjuk, hogy mit szólnál, ha egy percig kipróbálnád ezt a másikat, és utána megígérem, hogy elfoglalhatod azt a helyet. Meg kell tanítani tovább gördülni önmagunkat is, és az érintett személyeket is adott helyzeten. Többek között a kognitív rugalmasságot a Brain RX program nagyon növeli, az impulzus kontrollt nagyon szépen vissza tudjuk építeni, és ha már a hónapról van szó, mi úgy készültünk itt a hónap végén, ez nem volt megbeszélve Andrással, de most ez pont így jött ki, hogy a mai naptól, és ki is terjesztettük egy picit, május 7-ig, például a Gibson teszt 25%-os engedménnyel kapható, és ezt azért tesszük, hogyha magasan funkcionáló, vagy akár egy ilyen határeset intellektusú autizmusban érintett gyermek, vagy felnőtt szeretne jönni, akkor ezzel maximálisan segítjük ezeket a családokat, és akkor ha valakinek van ilyen igénye, akkor nagyon-nagyon jó. És azt gondolom, hogy mikor az állami mérésekben ugye 3 éveket is kell várni, és hát sokszor 38-an vannak előtt még az adott hónapban is, tehát hogy akkor azért ez azért nemes dolog, tehát mi ennyit tudunk segíteni ebben a hónapban.
Meg egy-egy hadd kérdezzek, mert nyilván a családokat is edukálni kell, nem csak a társadalmat, hogy ezt a fajta együttélés, ezt a fajta empátiát valamilyen módon elsajátítsuk. Ugye amikor a szülők nyilván kétségbe esve, mert azt gondolják, hogy a gyermekük ilyen képet mutat, hogy egy picit másképpen van húzalozva. Általában, hogy mondjam, jól gondolják, meg a szakemberek már jó helyre küldik őket, vagy nagyon gyakran van az, hogy hasonló tüneteket, szóltan a gyerek, zavart a gyerek, esetleg agresszív, vagy betudjuk annak, hogy hát ha autista jellegű kórképet, nem, ha jól mondom, kórképet mutat, és közben meg tévedünk. Tehát, hogy nyilván vannak ilyen tévedéseink nekünk, szülőknek is, túlzóak, vagy alábecsüljük a probléma nagyságát akár.
Maga, hogyha azt mondjuk, hogy figyelem, zavar, ADHD, ezt mutatják a mérések is, és hát a Genben is a 20 éves tapasztalatunk is ezt mutatja, hogy ott szokott általában egy kicsit ilyen, nem mondanám félremérésnek, csak hogy ugye egy szelet van megmérve, egy szelet van megállapítva abból az adott, és hát ha pszichiátria oldaláról nézzük, akkor önnek igaza van, a pszichiátria oldaláról ugye kórképről beszélhetünk. Ha a társadalom és a terápia oldaláról beszélünk, akkor egyértelműen állapotról beszélünk, neurodiverzitás van, neurodivergens emberekről beszélünk. Nyilván ma ez egy érzékeny téma, és én bevallom, hogy így nyílt körökben én sem nagyon szeretek erről beszélni, mert ugye azért vannak ma már olyan törekvések, hogy semmit rólunk nélkülünk, és hát ugye hihetetlenül felkisszen a környezet, vagy akár az érintettek is, akik magasan funkcionálnak, hogy hű, hát ezt én két adatit nem jól használtam, és nem elég. Ez egy nagyon érzékeny témává vált a mai időszakban, indokolatlanul érzékeny témává. Ez alatt azt értem, hogy nyilván anélkül nem lehet pszichoedukációt végezni, és így akarok rákanyarodni, amit András kérdez, hogy nem beszélünk róla. Meg persze mindenki arra törekszik, hogy a lehető legpontosabban beszéljen erről az egész jelenségről, de a motivumot kell nézni, az a célunk, hogy lássuk azt, és a többségi emberek is lássák azt, hogy van egy ilyen jelenség, ráadásul a száma fokozatosan emelkedik az autizmusban érintett gyerekeknek. Ennek is lehet beszélni az etiológiájáról, az okáról, hogy a genetikai is, meg a légszennyezettség azért már most kijött, hogy a környezeti tényezők között bizony nagyon erős a korreláció, tehát megerősíti azt a fajta genetikai hajlamot, hogy a fenotípusban akkor azért megjelenik ez az állapot. De valóban így van, hogy ADHD-ban, tehát nagyon gyakran a figyelemzavarban érintetteknek, akár még azt mondjuk, hogy ilyen 60%-oknál is lehet olyan, hogy autizmusban is érintettek, de ennek a detektálása, beazonosítása nem történik meg. Mindekettő egyébként prefrontális lebeny probléma, tehát azért, most csak így köznyelvre átvíve, egy jó nagy paraszthajszál választja el egyiket a másiktól, és nagyon gyakran mind a kettő, hát a pszichiátria szemszögéből nézzük, akkor kórkép is megjelenhet egymás mellett. Na most nyilván van olyan eset is, amikor egy gyermek ugye trauma következtében viselkedik úgy, ahogyan viselkedik. Hozzánk egyébként nagyon-nagyon sok örökbefogadott gyermek is érkezik, ugye nagyon komoly gyermekkori traumákon mennek át, hát nagyon tudnak a tünetek, a biruhamok, az érzelmi diszreguláció, a sírás, hasonlítani az ADHD-re, autizmusra. Itt én azt gondolom, hogy minden esetre, akár ADHD-ra, akár egy trauma alapú emocionális zavarra, szorongásra, akár autizmusra és a melletti szorongásra abszolút igaz az, hogy mérhetetlen nagy szeretettel, elfogadással, türelemmel kell legyünk, és meg kell tanulni, hogy hogyan kell támogatni ezeket a gyerekeket. Szülőkre egy kicsit rátetszett kérdezni, hát egyértelműen a szülőkre az a megoldás, hogy ez egy sors, és itt el kell fogadnunk azt, hogy hát ez megtörtént velünk, megtörtént a gyermekünkkel, így az Ágota, így a Marci, így a Béneske, tehát ez van, és nem tudok mit mondani, feltétel nélkül elfogadásra, szeretetre, és ehhez társított trenírozásra, ez jó értelemben értem. Tehát nyilván ez nagyon fontos, hogy a beilleszkedés, mert ugye az ember társadalomban él, és akkor itt is persze lehet relativizálni, de most akkor rájuk erőltetjük, hogy kapcsolódjon, meg illeszkedjen be, meg ilyen dolgok. Hát ugye akkor a másik alternatíva az, hogy akkor egy otthonban lehet élni, meg akár izoláltan egy szobában.
Hihetetlen sorsdöntő kérdések, igen.
Persze, hát azért ugye ez oda vezet, hogy tehát azért maga az ember az egy társasági lény, szükségünk van egymásra, egymásnak az agyát szabályozzuk, tanulunk egymástól, a boldogságnak egy nagyon nagy része, hogy egymásért élünk, másokat szolgálunk, nagy ügyeket szolgálunk. Tehát az ember olyan lény, aki akár elfogadjuk, akár nem, azért ugye kölcsönös kapcsolatokban tud csak létezni. Hát a megmaradásunk attól függ, hogy anyukánk, apukánk és a nagyszüleink, szeretteink hogyan reagálnak ránk. Tehát, hogy nyilván az a legfontosabb, hogy nekik könnyű legyen, könnyebb legyen kapcsolódni, megértsék, mire való az emberi nyelv, mire való a gesztusnyelv, mire való az arckifejezés, hogyan tudom azt, nem baj, hogyha csak kognitívan, de akár leutánozni is, és hogyan tudom mindenek előtt a magasabban funkcionálók esetében a saját magamnak a különleges húzalonzottságát is elfogadni, és hogyan tudom elfogadni azt, hogy én ilyen vagyok. És azért beszéljünk arról is, hogy van szupererő ezekben az állapotokban, ez a superpower, ez pontosan abban rejlik, hogy nagyon különleges kapcsolatokat tudnak létesíteni ez a fajta divergens gondolkodás, érdekes dolgot hozok össze, érdekes dologgal, felfedezésekhez vezethet, és hát alapvetően amely területeket ők szeretnek, már-már azt mondom, hogy gyakran mániákusan érdeklődnek is, bizonyos specifikus
ott különleges teljesítményekre is képesek.
Magasan funkcionálók esetében így van, különleges teljesítményre képesek, és hát abban meg, hogy a kapcsolódást, a barátságokat milyen mértékig építsük be egy ilyen személynek az életébe, ebben is azért van egy kis mozgásterünk, van egy kis szabadságunk. Az ember azért tud alkalmazkodni, adaptálódni, az idegrendszer mérhetetlenül rugalmas, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy még ilyen esetekben is ezt a rugalmasságot nagyon jól ki lehet aknázni, de ahogy mondtuk, a legelső lépés az valóban mondjuk egy Gibson-teszt, vagy bármilyen tesztelés azért, hogy lássuk, hogy hogyan tudjuk az egyén tovább, és hogyan tudjuk segíteni őt.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok mindent megtudtunk. Autizmusról kérdeztem dr. Bohács Krisztinát, az április az autizmus elfogadásának hónapja. Nagyon szépen köszönöm, dr. Bohács Krisztina, intelligencia kutató, GEM tanulási központ szakmai vezetője volt a beszélgetőtárs. Nagyon szépen köszönöm, és jó munkát önöknek.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is nagyon-nagyon szép tavaszt kívánok mindenkinek.